Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya adventi konferencia beszédének harmadik részét hallhatják.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, ezeken az adventi vasárnap estéken a papságról elmékedünk, felhasználom Sara Bíborosnak a könyvét, Mindörökké ez a címe, amelyet most fordítok. Az előző években fordítottam a házasságról szólót, a címe Házaspárok, szítsátok szerelmeteket, csodálatos könyv. És a mai elmékedés címe a pap, aki megtalálja helyét az evangéliumban. A bíboros, hogy a papságról hitelesen beszéljen, a következő módszert követi. Egy hasonlatot hoz, hogyha egy kép, egy szép festmény áll előttünk, de az eredetire vagyunk kíváncsiak, és rájöttünk, hogy van rajta egy lakréteg, aztán valaki megint ráfestett egyet, megint egyet, és hát ott van az eredeti, az első festmény. Azt mondja, hogy ezt a módszert követem, leszedem mindazt, ami rárakódott, hogy lássuk az eredetit. Ez azt is jelenti egy kicsit, hogy azt nem mi találjuk, hogy mi a papság, hanem azt az Isten találta ki. Ezt meg kell tanulni. Nem mi találjuk ki, hogy mi az a házasság. Azt Isten találta ki. Ez nagyszerű hasonlat, azért nagyszerű, mert ideillő hasonlat, mert restaurálás van, visszaállítása a képnek. És egy bizonyos vonatkozásban igaza van. Hát minden hasonlatnak egy bizonyos vonatkozásban van igaza, és arra kell figyelni. De azért két megjegyzést előzőleg tennem kell. Valóban illik ez a hasonlat a papság megújítására, megkeresni a legősibb réteget. Mert azért egy festmény esetében a legősibb rétegről kiderül, hogy az egy nagy gics. Az egy értéktelen kép. Csak a vásznat használták fel a későbbi festők, és ráfestettek. Persze megtartva ugyanazt a témát, mondjuk a témája az, hogy téli táj. De tegyük fel, hogy a több festmény közül egyről nyilvánvalóan kiderülne, hogy hát ez egy zseniális tájkép. Hát akkor minek menni vissza, ahol megkapargattuk a szélét, és látjuk, hogy a legelső az egy nagyon gyatra festés. Mert azért egy kicsit így vagyunk a papság fogalmával is. Mindig egy kicsit módosult. Újabban is. Van egy új egyházkész, azt mondják, és egy új papkép. De vajon ez az újdonság nevezhető-e zseniálisnak? Egyesek úgy gondolják, hogy igen. Teljesen más az egyház, egy új egyház, egy új papság. Nem igaz, mert nem működik. Nem működik. Olyan egyházkép, amely mindenestül új, az nem Krisztustól való. Ha sohasem volt, akkor ez már gyanús, mert akkor maga a téma is meg lett változtatva. Azért, hogyha egy tájkép volt az eredeti, aztán megváltoztatják, és egyszer csak egy futballmeccset fest meg valaki. Lehet, hogy nagyon jól meg van festve, csak az nem arról szól, amiről ez a kép szólni akart. Ha a mai katolikus papságról alkotott kép egészen más lenne, mint a 2000 éven át, mindig ugyanannak a vonásoknak a visszatérésével megfestett kép, akkor nagy baj lenne. Ha egy más lenne a témája, például az, hogy lelkészek, lelki menedzser, elnököl a misén, le is váltható. Hát az a kis fiatal lány, aki tartja azt az ige liturgiát, szebben beszél, még hegedül is közbe egyet. Ez az öreg pap meg olyan kehes, meg beteg, meg addig értjük a szavát, hát lecseréljük. Kedves testvérek, azért erre nagyon vigyázzunk. Mert az első kérdés tulajdonképpen összefügg egy másik, mélyebb kérdéssel. Hát azt az elsőt kifestette a názáreti Jézus. Erről elmékedtünk a múlt vasárnap, hogy az a nagy imádság az utolsó vacsorán, az papokat fölszentelő imádság. Kedves testvérek, ez egy sorozatbeszéd, de most valaki kihagy egyet, az nem érti. Mert a múlt vasárnap teljesen elénk állt, hogy igenis, Jézus fölszentelte az apostolokat, ő ott az utolsó vacsorán áldozatot mutatott be, felajánlotta a halálát értünk való áldozatul, de aki felajánlja, az maga is Jézus volt. Tehát ő az áldozat is, ő is, ő a pap is, és erre szenteli fel az apostolokat. Tehát ehhez kell visszamenni. Ez az egyetlen értelmes restauráció. Hát igen, de azért a 2000 év folyamán azért sok minden változott a pap képben. Most akkor azt mondja a bíboros, igen, akkor most nézzük meg azt, hogy a 2000 év folyamán tényleg változott-e a katolikus egyházban, egyébként az ortodoxban is, változott-e a papság lényege? Nem változott. És itt azt a módszert követi, hogy a nagy egyházatyákat idézi, aranyszájú Szent János, Szent Ágostont, egészen az újabb, akik 16. Benedek, Ferenc pápát is, Szent II. János Pált, de azért nem csak férfiakat és egyháztanítókat, hanem Szienai Szent Katalint is. Ez a szent életű apáca, magánfogadalmas, egyedül élt, olyan leveleket ír a pápának, és a papság előtt úgy föltárja azt a mocskot, ahogy egyesek élnek, és a pápát haza parancsolja Avignonból, hogy rádöbben a papság, hogy ez a papság lényege. Tehát egy hívőnek is tudni kell, hogy mit jelent papnak lenni. Csodálatos ez a sorozat, akiket sorba vesz, hogy meglássuk azt, hogy azok az eredeti vonások, amely Krisztus papságában van, amely az ősegyházban megvan, második, harmadik században egy antiochiai Szent Ignáccal, abszolút monarchikus püspök az élen, papok, diákonusok, hívek. És ez nem emberi hatalom, hanem isteni hatalom. A püspököt nem helyettesíti senki. Ha papok kivesznének, vége lenne az egyháznak. Életadó atyák sorozata. És nem látunk sehol tiltakozás, hogy kitaláltátok a püspököt, a papot, meg a diákonusokat. Sehol. Egyszerűen egy szerves fejlődésről van szó. És hát, kedves testvérek, itt egy még mélyebb problémát azért érintünk, hogy hát a mindenkori papképek, ha összefüggnek, ha ugyanazt mondják, akkor el kell azon gondolkodni, hogy miért van ez. Na most, kedves testvérek, ha valaki Krisztus után 1500 évvel, vagy 1970 évvel kitalálja azt, hogy az oltári szentségben nem változik át a kenyér és a bor, ott mélyben és a föltámadt Krisztusnak a jelenlétévé lesz, akkor ezért, ha ez 2000 éven át bálvány imádásban volt a katolikus egyház, meg az ortodox, ezért egyedül a názáreti Jézus a felelős. Miért nem beszélt világosabban? Vagy nem tudta biztosítani, hogy ne egy bálványimádás terjedjen el, hanem azt, amit az ő utolsó vacsorán akar tenni, akkor pedig nem volt Isten, és a Szentlélek se Isten. Testvérek, a logikát nagyon használni kell a hiten belül. Persze, feltéve, hogy az egyház isteni vezetés alatt áll, és ott áll. Ez gyűlölik az egyházban. De hogy a papok meg a hívek bűneit, az jól jön, hogy üthetnek rajtunk egyet, és jogosan. Hanem azt, hogy az egyház se nem modern, se nem maradi. Az egyház mélyén örökké való dolgok vannak. Ez a címe a könyvének, mindörökké. Mert pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. Tehát nem csak az oltárnál vagyok a pap. Mindenütt. Mindenütt. És hát a mai napra pedig választott egy regényírót. George Bernanos. Egy falusi plébános naplója. Hát azért ez megdöbbentő. Miért választja? Azért, kedves testvérek, mert ha ezt észrevettem egyeseknél, ha valaki úgy egy jó katolikus hívő, hát ismeri a hitét, de ha zseniális író, akkor jobban ki tudja fejezni, hogy mi az a papság, mint egy átlag pap. Ez a művész. Egyszerűen abszolút beleélés. Ez a falusi plébános, ez a fiatal ember egyébként úgy Viennei Szent János alakja tűnik fel újra, vagy a torszi plébános, vagy a körorvos, aki öngyilkos lesz, vagy a grófnő. Ezek testvérek, ezek húsvér emberek. Hát én irodalom szakos vagyok, és ott láttuk, hogy a Dosztojevszkij regényeibe, na itt a zseni, szegény, nem volt pénze, beadta már a regénynek az első részét, kapott érte valamit, a következőt még meg se írta, a következőt se, de tudta, hogy meg fogja írni, mert ezek az alakok, egy Raskolnikov meg a többi, kiszabadultak a kezéből. Nem lehet manipulálni őket, akkor gics lesz. Akkor gics lesz belőle. Egyszerűen élő alak. Mi az alaphelyzet? Ez a fiatal pap nem ad neki nevet, a lelki atyának, a torszi plebánosnak se ad nevet, mert ez minden pap. Az alaphelyzet az, hogy ez a fiatal pap megérkezik első állomás helyére. Nagyon sok plebánosnak ajánlom. Sivárabb helyet nehéz elképzelni. Egy film is készült, és nagyon jó film. Az a végtelen, szegényes, lerobbant plebánia. És az a pár hívő, akinek nem sok köze van Krisztushoz. És amikor azok a gyerekek ott vannak, és tartja szépen a hittanórát, és az egyik nagyon szépen tud felelni, és megdicséri, te szereted a hittanát? Nem, azért, mert a plebánosnak olyan szép szeme van. Aztán mondja szépen a latin régi misét, legfeljebb egy kis minisztránson kívül még ott van a grófnak a szeretője, és ennyi a hívek közössége. És nem akasztja fel a reverendát, mert föl van szentelve. Hány hívő vette körül Krisztust a Golgotán? A megváltás műve folytatódik. Gyomorrákkal kínlódik. Étkezését, ételvitelét ez szabja meg. És hogyan működik? Tartja a hittanorákat, misézik, szentségeket szolgáltat ki, de állandóan, szinte akarva, nem akarva, amikor az emberekkel beszél, a könyv végére kiderül, hogy mindegyik egy lépést tesz az Isten felé. Az írás végére derült ki számomra, kétszer-háromszor elolvasás után, hogy mi a könyv lényege. Ez a fiatal pap nem a gyomorrákkal küszködik. Ez szeretne imádkozni, és nem megy. És annál jobban szeretne imádkozni, és annál jobban nem megy. És annál jobban szeretne imádkozni. És átmegy rajta a kegyelem. Ez a papság. Krisztusba beiktatva, sokszor megtapasztalva azt az ürességet is. Semmiféle ifjúsági összevetel nincs, semmiféle pszichopasztorációt, vagy semmit nem tanult, semmit. Fontosak ezek, Nehogy valaki azt mondja, hogy ezeket a tantárgyakat én elítélem. Ezek csatornák, de mi megy át? Üresség? Vagy fölhigított evangélium? A pap maga fölszenteltségében az egyetlen papnak, Krisztusnak a megjelenítője, akármilyen gyönge. Mint ahogy az édesapa, édesapa. És ő adott életet a gyereknek. Ezért a pap az imádságban alakul pappá, mert az az Isten kapcsolat. És arra van fölszentelve, hogy a többi Isten kapcsolatával foglalkozzék. A pap szentelés óta pap, de az imádságban, ebben a belső küzdelemben érik pappá, és ez átmegy. Erről nem kell beszélni, mert azzal, hogy Krisztus papságában vagyok iktatva, hajszál erekkel össze vagyok kapcsolva minden emberrel. Mert Krisztus össze van kapcsolva. Nagyon sokszor megtapasztalom. Mondom paptestvéreknek is. Ha egy pap szentmis alatt, áldozás alatt csöndet tart faluhelyen, ahol nem szokták meg, először meglepődnek, de elkezd mélyen imádkozni, az egész templom imádságba merül. És ha a pap kegyetlenül küszködik a nagy zási mániája ellen, a szereplésvágy ellen, vagy az érzékiség ellen, akkor az egyház győzni fog. Nem, de a legmodernebb papok az otthon Szent Pió atya. Mit tanult ő teológiából? Meg a modern tudományokat. Meg miket szervezett? Egyetlen bucsújárás, semmit. Nem ez ellen beszélek. De ahogyan ő egyesült Krisztussal, úgy megújult körülötte az egyház. Szerencsére ennek a fiatal papnak van egy lelkiatya, Torszi plébános. Nem is mai értelembe vett lelki vezető, mert a mai lelki vezetés sokszor átcsúszik pszichológiai vezetéssé. Én nekem nem lelki vezető kell, nekem egy gyóntató kell, aki belenézhet a lelkembe, és egy-két szóval elmondja, hogy mit tegyek. Nem ezt kérdezték Keresztelő Jánostól, mester, mit tegyünk, és azt meg kell tenni. Nem pedig ömlengeni, elmondani újra és újra az életrajzomat. Egyszer igen. Azt is lehet, hogy beszélgetést kérek, az is helyes. De érdekes, hogy ez a lelki vezetés, az idős pap részére, ez valami egészen különös. Most olvassunk bele azokba az oldalakba, hát ez csak egy külön kis öröm, szabad ilyennel dicsekedni. Ugyan azokat az oldalakat húztam mellé, amelyet idéz a könyve Robert Sarabíboros. Nagyon megérintette az embere, a papi szívünket. Milyen csodálatos ez a beszélgetés, amikor találkozik vele. Azt mondta, a Jóisten nem azt mondta, hogy a föld méze vagyunk, fiacskám, hanem a sója. Tudod, ami szegény világunk szemétdombon fekvő öreg Jób atyához hasonlít, tele van sebekkel, fekélyekkel, ha sót hintenek a sebére, az éget, de a rothadást is megakadályozza. Az egyik bogaratok nektek fiatal papoknak, hogy ki kell írtani az ördögöt, másik pedig az, hogy szeressenek titeket. Természetesen saját magatokért szeressenek. Jegyezd meg, az igazi papot sohasem szerették mindenütt. Sőt, tudod, mit mondok? Az egyháznak nem is fontos, hogy szeressenek titeket, fiacskám. Először is tiszteljenek titeket, engedelmeskedjenek nektek. Az egyháznak rendre van szüksége. Csináljatok naphosszat rendet, csináljatok rendet, és közben gondoljatok arra, hogy a rendetlenség másnap újra felülkerekedik, mert az a dolgok rendje sajnos, hogy az éjszaka földújja az előző napi munkátokat, az éjszaka az ördögé. Az éjszaka, mondtam, leírja a fiatal plébános a naplójába, azt mondtam, hogy az éjszaka a szerzetesek officiuma, föl kellnek imádkozni. Igen, felelte dühösen, muzsikálnak. igyekeztem megbotránkoztatottnak látszani. Nincs semmi kifogásom a ti kontemplatív szerzeteseitekkel szemben, mindenki a maga munkát végzi, de a muzsikától eltekintve virágkereskedők is a szerzetesek. Virágkereskedő? Úgy van. Amikor mi kitakarítottunk, elmosogattunk, meghámoztuk a krumplit és feltettük a terítőt az asztalra, ők friss virágot tesznek a vázába, ez a dolgok rendje. Jegyezd meg, hogy ez a kis hasonlat csak az ostobákat botránkoztatja meg, mert természetesen van egy árnyalati különbség. A misztikus lilium nem a mezők liliuma. És egyébként is. Az embert azért szereti jobban a vesepecsenyét egy nyaláb örökzöldnél, mert maga is állat, gyomor. Egy szóval a te kontemplatív szerzeteseidnek megvan mindenünk ahhoz, hogy szép igazi virágokat szállítsanak nekünk. Sajnos néha a kolostorokban is szabotálnak, és nagyon gyakran papírvirágocskákat csempésznek az asztalunkra. Rám pislantott, de úgy, hogy ne vegyem észre. És ilyenkor tekintetem mélyén sok gyöngétséget vélek látni. Jaj, de szép! Ez a tiszta, férfias szeretet. Hogy is mondjam, valami nyugtalanságot látok ilyenkor, szorongásfélét. Megvannak a magam megpróbáltatásai, neki is megvannak az övé, de nekem nehezemre esik hallgatni róluk. Ezzel szemben ő mindig el fogja hallgatni a saját megpróbáltatásait, bármi történjék is. És zsémbes gömbölyűsége alatt áthatolhatatlanabb, mint azok a viassápat kartaziak, akikkel a kolostor folyosóin találkoztam. Igen. Talán azt fogod mondani nekem, hogy nem értek a muzsikához. De igen, ezt fogod mondani. És ne add az ostobát. Nos, hát fiacskám, volt az én időmben a nagy szemináriumban egy kánonjogi professzor, aki költőnek vélte magát. Csodálatosan szerkesztett, fabrikált, megfelelő verslábakkal, rímekkel, sormetszettel, mindennel szegény, a legszívesebben az egész kánonjogot versbe szedte volna. Egy valami hiányzott belőle, nevezze, ahogy akarod. Az ihlet, a zseni, nem tudom én. Nekem nincs tehetségem. De tegyük fel, hogy a Szentlélek egy napon valami jelet ad. Fakétnél hagynám a söprümet és a törlő rongyaimat. Elképzeleted? És elmennék a szeráfokhoz, hogy megtanuljak náluk muzsikálnak. Legfeljebb kezdetben majd egy kicsi hamisra játszom, de engedd meg, hogy belenevessek azoknak az embereknek a szemébe, akik kórusban énekelnek, mielőtt a Jóisten felemelné a pálcáját. Hihetetlen. Nagyon szép, ahogy aztán az igazi misztikusokról beszél, hogy igen, igen, ha meglepték őket, a misztikusokat, egyensúlyozni próbáltak. Azt mondták, ne beszéljetek erről senkinek sem, amit láttatok, hogy sugár volt a feje körül minden. Nekem ne írjatok leveleket a látomásokról, nem hiszem. Ha van, akkor az nektek szól. Úgy éljetek. Túl sok ez az üzenet oda átról. A szentek szégyenkeztek egy kissé, érted? Szégyenkeztek, hogy ők Isten ilyen kényeztetett gyermekei, hogy mindenki más előtt ittak a mennyország boldogságának serlegéből. És miért? Semmiért. Kiváltképpen. Az ilyenfajta kegyelmek. A lélek első mozdulata elmenekülni előlük. Különösképpen lehet érteni a Szentírás szavát, szörnyű az élő Isten kezébe kerülni. Mit beszélek? A karjai közé, a szívére, Jézus szívére. Végezz a dolgodat a zenekarban, legyél talán triangulumnál. Egyszerre csak megkérnek, gyere fel a dobogóra, kezedbe nyomnak egy Stradivariust, és azt mondják, rajta fiacskám, hallgatlak. Na gyere, nézd meg a kápolnámat. És akkor nem a kápolnába beszélti, hanem a szobájába, ahol észreveszi, hogy milyen szép, faragott, szekrények vannak, plüsssel, bevont karosszékek, stb. De azt mondja, nem ezt akarta nekem megmutatni, hanem bevitt egy kis szobába, amely az ő kápolnája. A falon egy eléggé csúnya olajnyomat függött, a kórháztermekben lehet látni ilyeneket, a pufók rózsás gyermek Jézust ábrázolta, szamár és ökör között. Látod ezt a képet? Körasztanyámtól kaptam ajándékba. Csúnyának találom, sőt egy kis ostobának, ez megnyugtat, de fiacskám, mi flamandok vagyunk. A Flandria a sokat ivók, nagyevők és gazdagok hazája. Ti szegény, bulonyi vidékiek, sárputriba rakó cigányok, ti nem is képzelitek, milyen gazdag Flandria, fekete a földje. Nem szabad hangzatos szavakat várni tőlünk, melyeket önkívületbe ejtik a jámbor hölgyeket. De azért mi is fel tudunk mutatni néhány misztikust, fiacskám, és nem tüdőbajos misztikusokat. Az élet nem ijeszt meg bennünket. Jó, vörös, sűrű vérünk van, mert még a halántékunkba is ver, ha megittünk néhány pohár borovicskát. Szóval, megtörténik veled, hogy immel-ámmal végzed a munkádat, de én elhiheted. Nem egyszer teljesen majdnem visszatáncoltam. És elmondja a hivatásának a kudarcát, hogy bátorítsa, hogy nem lehet nemet mondani az Úr szavára. Aztán előkerül az egyházról, mit mond. Nos hát, Isten arra biztatta meg az egyházat, hogy megőrizze a világban ezt a gyermeki lelkületet. A pogányság nem volt természet ellensége, de csupán a kereszténység teszi nagyjá, önt lelket a természetbe, teszi méltóvá az emberhez. Szeretném megfogni az egyik olyan nagyképű tudós galériát, aki Maradinak, sötét patkánynak nevez engem. Ezt mondanám neki, ide figyelj! Nem az én hibám, hogy ilyen gyászruhát hordok. Végeredben pápa mégis fehérben van, a bíborosok meg vörösben. Jogom lenne olyan ruhába sétálna, mint Sába királynője, hiszen az örömöt hozom. Ingyen adnám nektek, ha kérnétek tőlem. Az egyház rendelkezik az örömmel, az egész örömmel, amit ennek a szegény világnak tett félre. Amit az egyház ellen tettetek, az öröm ellen tettétek. Vajon én megakadályoznak benneteket abban, hogy kiszámítsátok a napi egyenlőségek előrenyomulását? De mit érnétek akár azzal is, hogy életet tudtok gyártani, ha elvesztettétek az élet értelmét? Távozáskor, amikor meghajoltam, hüvelykujjával egy kis keresztet rajzolt a homlokomra, és egy 100 frankos csúsztatott a zsebembe. Fogadni mernék, hogy nincs semmi pénzed. Az első idők nehezek, majd megadod, ha tudod. Na, lódulj, és ne beszélj kettőnkről senkinek, az ostobáknak ne beszélj. Kedves testvérek, valami csodálatos. Az, hogy nem hagyja ott. Most letolt engem ez öreg pap, de szeret. Egy fél mondatába felismertem. Felelősséget érez irántam. Aztán a következő találkozás a külsővel kezdi. Azt mondja, hogy egyébként visszajött az elutazásból, és ezt észrevette a fiatal pap, hogy csak nem értem, jött vissza. Na elég ebből. Jössz vagy nem jössz, túl sokat latolgasz. A legjobb úton vagy afelé, hogy belegabajodj határozó szavaidba. Az ember építse fel az életét világosan, mint egy francia mondatot. Mindenki a maga módján szolgálja az Úristent a maga nyelvén. És még az öltözködésed is, ez a külső, ez a gallér például, de hát ezt a gallért egyik nagynénémtől kaptam ajándékba. Olyan vagy benne, mint egy német romantikus költő. Aztán ez az arc. Még sohasem láttam rajta ezt a csaknem gyűlölködő arc kifejezést. Azt hiszem, kezdetben erőltette magát, hogy szigorú hangon beszéljen velem, de most a legkeményebb szavak maguktól tordultak az ajkára, és talán az is idegesítette, hogy nem tudja lenyelni őket. nem tehetek az arcomról, de igen, először is lehetetlen módon táplálkozol. Komolyan kellene beszélnem veled erről, nagyon komolyan. Talán te magad se tudod, elhallgatott. Nem, majd később, folytatta megenyhült hangon, egy szóval, oktalan módon táplálkozol, és aztán csodálkozol, hogy szenvedsz. A helyedben engem is gyomorgörcsök kínoznának, és most jön a lényeg. Hű, de mély lelki vezetés. Ami pedig a belsődet illeti. Barátom, attól tartok, hogy itt ugyanaz a helyzet. Te nem imádkozol eleget. Húha! Hát éppen ez az élete. Túl sokat szenvedsz az imádért. Ez a véleményem. Az ember fájdalmaihoz arányosítsa táplálkozását, az ima pedig szenvedéseinkhez igazodjék. De én nem tudok, kiáltottam. És azonnal megbántam a vallomást, mert tekintete újra megkeményedett. Ha nem tudsz imádkozni, kérődsz. Figyelj, de nekem is megvoltak a magam nehézségei. Az ördög olyan viszolygást ébresztett fel bennem az imával szemben, hogy amikor az olvasómat mondtam, verejték patakzott rólam. Próbáld ezt megérteni. Ó, én értem. Feleltem lelkesen, hogy hosszasan végignézett rajtam tetőtől talpig, de rossz indulat nélkül ellenkezőleg. Hallgass ide, mondta. Nem hiszem, hogy tévednék veled kapcsolatba. Igyekezz felelni a kérdésemre, amelyet most intézek hozzád. És nem intéz hozzá kérdést. És ez mégis kérdés. Azt mondja, mindnyájunkat hívtak. Ez igaz, de nem ugyanúgy. Én úgy gondolom, hogy 2000 évvel ezelőtt gondolt rám Jézus. Betlehembe, Názáretbe. Egy nap szeme ránszegeződött. És a hely, az idő, a körülmények találkozása szerint hívásunkat megkapta különleges jellegét. Ezt nem dogmaként mondom neked. Szóval azt hiszem, azt képzelem, azt álmodom, hogy mi, hogyha a lelkünk, mely nem felejtett, mindig visszaemlékezik arra, hogy találkozott Jézus velünk. Tehát a kérdés az, hogy te hol találkoztál az evangéliumban Jézussal? Mi az? Mi van veled? Mi történt? Nem is vettem észre, hogy sírni kezdtem, nem is gondoltam rá. Miért sírsz? Az igazság az, hogy amióta csak az eszemet bírom, mindig az olajfák hegyén találtam magamat. És abban a pillanatban igen. Ez különös abban a pillanatban, amikor Jézus ráteszi a kezét Péter vállára. És ezt a kérdést, ezt a végeredményt, miben felesleges, csak nem gyerekes, de oly udvarias, gyengét kérdést intézi hozzá. Alusztok? Bensőséges, természetes lelki érzés volt ez. Ez ideig sohasem figyeltem rá. Mi van veled? Ismételte a torsziplében és türelmetlenül. De hát te nem is hallgatsz rám, álmodsz. Barátom, aki imádkozni akar, ne álmodozzék. Imád álomba folyik. Nincs a lélek számára súlyosabb veszély ennél a vérzésnél. Kinyitottam a számot, válaszolni akartam, de nem tudtam. Annál rosszabb. Nem elég, hogy az Úr Jézus kegyelméből ma megtudtam öreg mesterem szájából, hogy semmi sem fog elszakítani engem attól a helytől, amelyet örök időkre nekem jelölt ki, hogy a szent agónia, a vérrel verítékezés fogja vagyok. De kimerészelne büszkélkedni egy ilyen kegyelemmel. Megtöröltem a szemem, és olyan ügyefogyott módon fújtam ki az orromat, hogy a plebános úr elmosolyodott. Felelt rá. Engem ott hívott meg, ahol vérrel verítékezett. És most jön a vigasztalás. Dolgozz. Igyekezz kis dolgokat véghez vinni napról napra, légy szorgalmas. Jusson esetben az iskolás fia, aki füzete felé hajolva, nyelvét harabdálva nagy igyekezetében. Így akar a Jóisten bennünket is látni, ha magunk erejére hagy. A kis dolgok nem sokat mutatnak, de megadják a békét az embernek, mint a mezők virágai. Minden kis dologban egy angyal rejtőzik. Te szoktál imádkozni az angyalokhoz? Istenem, igen, persze. Nem imádkozunk elég az angyalokhoz. A teológusok egy kissé félnek tőlük a keleti egyházak régi eretnekségei miatt. Valami ideges félelem ez. A világ tele van angyalokhoz. Te és a Szent Szűzhöz. Imádkozol a Szent Szűzhöz? Hogyne? Ezt mindenki mondja. Csak hogy úgy imádkozol-e, ahogy kell. A Szent Szűz az anyánk, ezt tudjuk. Az emberi nem anyja, új Éva, de leánya is. A régi, a vágydalmas világ, a kegyelem előtti világ hosszú ideig ringatta mélyen elszomorodott szívén, századokon és századokon át, amíg homályosan, érthetetlenül egy Virgo Genixre várt, egy szűz anyára. Bűnökkel terhelt öreg kezeivel, nehéz kezeivel óvta kis csodálatos lányt, kinek még a nevét sem tudta. Egy kislány az angyalok királynője. Egy kislány is maradt, ne feledd el. A középkor megértette ezt, a középkor mindent megértett. De próbáld megakadályozni az ostobákat, hogy ne a maguk módján dolgozzák át a megtestesülés drámáját. És hogy megóvta édesanyját a diadaltól. Ő is visszahúzódott. Szamárháton vonul be Jeruzsálembe, mint egy paródia lenne. Ami pedig a csodákat illeti, jegyezd meg jól, itt ugyanez a helyzet. Csak annyi csodát tesz, amennyi szükséges. A csodák képek egy könyvbe, szép képek. De most gondolj arra, kicsikém, hogy a Szent Szűznek nem volt se diadala. Semmi. Fia nem engedte, hogy az emberi dicsőség hozzáérjen. Még nagy és vad szárnyainak legfinomabb végével se. Senki sem élt, szenvedett, halt meg oly egyszerűen, a saját méltóságának olyan mély tudatlanságában, pedig ez a méltóság az angyalok felé helyezi, mert végteres bűn nélkül született. Milyen elképesztő magány, olyan tiszta, olyan átlátszó, olyan áttesző, a tiszta forrás volt. Az ember ősi házi ördögei, akik urak és szolgák egyben, a szörnyű pátriárkák, akik Ádám első lépteit vezették, az átokkal sújtott a világ küszöbén, a csel és a gőg, látod, messziről nézik ezt a csodálatos teremtményt, akihez nem tudtak hozzáférni, sebezhetetlen. A mi szegény fajunk nem sokat ért, de a gyermekség mindig meghatja a szívét. A kicsinyek tudatlansága láttán a földre szegezi tekintetét, mert ismeri a jót és a rosszat, tekintetét, mely annyi mindent látott. De ez végeredményben csak a tudatlanság, a szűz az ártatlanság volt. El tudod képzelni, mi vagyunk neki, mi, az emberi faj. Ó, természetesen a bűnt megveti, de végeredményben nincs semmi tapasztalat róla. Az a tapasztalat, ami a legnagyobb szentekből sem hiányzik, még egy assisi szent felezből sem, bármilyen szeráfi volt is. A szűz tekintete az egyetlen igazán gyermeki tekintet. Az egyetlen, mert szégyenünkre és bajunkra vetődik. Igen, fiacskám, ha jól akarunk hozzá imádkozni, az embernek önmagának kell érezni ezt a tekintetet, mely nem teljesen a megbocsátási, mert nincs megbocsátás némi keserű tapasztalat nélkül, hanem a gyöngét szánalom, a fájdalmas meglepetés. Valami fölfoghatatlan, kifejezhetetlen érzés tekintete, mely fiatalabbá teszi őt a bűnnél, fiatalabbá annál a fajnál, amelyből származik, és jól lehet anya a kegyelem által, a kegyelmek anyja az emberi nem kislányává teszi. Köszönöm önnek, mondtam neki. Más szót nem találtam, és azt is oly hidegen ejtettem ki. Kérem, atyám, áldjon meg engem. Folytattam ugyanazon a hangon. A valóság az, hogy 10 perce küszködöm szörnyű bajommal, mert sosem volt ilyen kínos. Istenem, a fájdalom még elviselhető lenne, de ez az émelygéshez hasonló érzés, mely most kíséri, teljesen megsemmisíti állóképességemet. A kapu küszöbén álltunk. Te szenvedsz, felelte nekem. Neked kell megáldanom engem. és megragadta a kezemet, gyorsan homlokához vitt, aztán eltávozott. Igen, hogy a szél keményen kezdett fújni, de most történt első ízben, hogy magas termete nem egyenesedett ki, hanem teljesen meggörnyedve ment. Nagyon mély szentség a papság, és mérhetetlen alázat kell hozzá. Imádkozzatok érettünk testvére.
Barsi Balázs atya adventi konferencia beszédének harmadik részét hallhatták. Az előadást 16 órától folytatjuk.